Na, akkor folytatjuk a villanymozdonyokkal. Mikor jelentek meg a magyar pályákon?
A villanymozdonyok Kandó Kálmán nevéhez kötődnek erősen. Ő volt a gazdaságtani műveknek egy mérnöke, aki kifejlesztette a Kandó őról elnevezett villanymozdonyokat. Ebből az 1931 és 1934 között azt mondja, hogy 28 darab V40-eset és 4 darab V60-asat pályaszámú mozdony gyártottak. Na mostan Kandó azt vett, ennek volt mondjuk előzménye olyan formában, hogy a Budapest nyugati pályával és alap között volt egy próbapálya építve, ahol azt a rendszert ő kidolgozta, hogy ne kell legyen külön vasúti erőműveket építeni, mint ahogy a nyugati országokban és a környező országokban építettek, mert többfajta villamos energiára tápláló rendszer volt érvényben és van érvényben is, most is. Ő azt fejlesztette ki, hogy az országos hálózat, tehát alaphálózat, úgy kell érteni azt, hogy alaphálózat, hogy ami a villamos erőműveket összekapcsolja és egy egységet alkot, villamos energia ellátó egységet alkot, a 120 kV, 120 ezer volt feszültségű háromfázisú rendszer, és ezt a rendszernek a megcsapolásával, leágazásával 60-70 kilométerenként tettett vasúti alávonásokat. Na most ez és ott transformálta alávonásról készültek, amiknek az volt a szerepe, hogy a 120 kV-os feszültséget 16 kV-ra letranszformálta, és az adta a mozdonyoknak a munkavezetékébe, a tápláló vezetékébe feszültség. Na mostan, az is 50 periódusú hálózat volt, de és ehhez a mozdonyokat úgy kellett elkészíteni neki, legyártatni, hogy ezt az 50 periódusú rendszert használja föl a villamos vontatásra. Most ő megalkotta a Kandó mozdonyt, és kéne szépen beépítette egy olyan forgó átalakítót, áram átalakítót, ami a 16 ezer volt egyfázisú áramból csinált 3x1100-1200 voltos váltakozó áramú háromfázisú feszültsége. Most is ezt használta ő föl a Kandó mozdonyoknál a főmotornak a táplálására. Most itten a főmotornak a sebességváltása pedig úgy volt kialakítva, hogy különböző pólus számok átkapcsolással, egy kapcsoló csoporttal, amit a mozdonyvezető választott ki, hogy 25, 50, 75 vagy 100 km-vel a sebességgel menjessen a mozdony. Ez annak megfelelően volt a módosítva már megtervezés legyártva a gép, hogy annak a feszültségtartományokat tudja a mozdony. Na mostan, és ezt egy több pólusú átkapcsolóval oldotta meg. Na mostan, kérem szépen, ebből gyártottak abban az időben, azt mondja, mondom, 28 darabot a V40-esből, tehát a személyvonatra és tervonatra, kisebb tervonatokra alkalmas voltak ezek a mozdonyok. Hegyeshalmi vonalon kerültek üzembeljezésbe 1931-ben, építették meg folyamatosan, építették meg az alállomásokat, és aztán úgy indult be, és körülbelül 37 táján érte el a végig, hogy az egész hegyeshalmi vonal, az a 186 kilométeres távolság villamosítva lett. Készült 4 darab V60-os mozdony, az úgy, a V40-es onnan elek a száma, hogy négy kapcsolt kereke volt az első szám, jelent azt, hogy őnek a mozdonynak négy kapcsolt kereke volt. Ugyan olyan csatlórendszerrel volt összekötve a kapcsolt kerekek, mind a négy, és egy fő motor, egy hajtórudon hajtotta magát a kerékpárokat. Na most ez két oldali hajtás volt, mert bal oldalról és jobb oldalról ugyanúgy megvolt ez a hajtási rendszer. Mostanában a tervanti mozdonyok, persze itt ennek a kerékátmérője nagyobb volt, ugye, mivel személyvonati gép is volt, és gyors vonatra is lehetett használni. 2500 lóerő teljesítményű voltak ezek a mozdonyok, és ugyanakkor készült belőle, ahogy említettem, már négy darab tervanti mozdony, amelyik hat kapcsolt kerékpárja volt neki, kis kerék átmérővel, tehát direkte a tervonati célt szolgálta. Ezt máskülönben malaclábú hívták ezt a gőzöst, mert nem, bocsánat, hanem kambó mozdonyt. Azért malaclábúnak, mert a lent messziről nézte az ember, akkor lent voltak ugye a hajtórudak a kerékpároknál, és akkor lent úgy nézett ki, mint amikor a malacok szaladgálnak. Szóval egy tájszólás volt az, hogy mindenféleképpen ugye egy becenevet adtak ennek a mozdonynak. Most a háború ideje alatt sajnos elég sok mozdony megsemmisült, úgyhogy aztán megmaradt nekünk ide a parkba emlékként, szigorúan csak emlékként sajnos, ami a 16-os V40-es 016-os pályaszámú mozdony és a V60-as 3-os mozdony, az maradt meg nekünk emlékként. Na mostan Kandó sajnos annak idején nem érte meg azt, hogy az ő mozdonyai elinduljanak és üzembe álljanak, mert 1931-ben sajnos ő meghalt. 31. augusztusában indult el az első mozdony üzembe helyezése, úgyhogy ezt már nem érhette meg. Na most visszatérve azért, hogy miért lett az 50 periódussal villamosítva a hálózat, azért kérem szépen, mert ez így volt gazdaságos, és most is gazdaságos, és bizonyítja az, hogy a mostani újonnan épülő villamosított vezetett a már vonalakat, mind 25 ezer volt fel tápfeszültséggel, táplálják és 50 periódusú hálózattal. Tehát ott is átvették azt, hogy az országos alaphálózatból külön vasúti erőmű nélkül, ugye, ami tekintélyes beruházást képviselt, ugye, egy ilyen erőmű megépítése, ezt a rendszert alkalmazzák. Most ugye ott nem kell, mostan a félvezetős mozdonyoknál, ugye, ott teljesen más körülményeket tudtak biztosítani a tiriszkolók és egyénállító berendezéseknek a fejlődésére. Na most a tudnélik a külföldön, azt mondja, hogy például az osztrákoknál 3000 volt egyenáramban, a svájciaknál 3000 volt egyenáramban, 15 kiló volt feszültségű, egyfázisú rendszerrel vannak villamosok. Most itt fölmerül a kérdés, valahol 3000 volt egyenáramban. Fölmerül a kérdés annak, hogy miért kellett több áramnemű mozdonyt gyártani. Ezért kellett a több áramnemű mozdonyt gyártani, hogy ezeket az országok közti vonat közlekedést, forgalmat, tervforgalmat, személy és gyorsvonati forgalmat mozdonycsere nélkül el lehessen látni. Aztán kérem szépen a háborús eseményekből kifolyólag, hogy elég sok mozdony vonójármű megsérül, nem csak a villamos mozdonyoknál, hanem ugyanúgy a dízel mozdonyoknál, ugyanúgy a gőz mozdonyoknál. Háborús eseményeknél mindig a vonójárművek lőtték ki legelőször, ugye, ez nagyon sok áldozatot szedett úgy a mozdony személyzet is érintettek. Aztán a háború után akkor elkezdődött a helyreállítás, és ahogy aztán lehetett a villamos mozdonyokat is, a kandókat helyreállították, és aztán közben a kandó mozdonyoknak a gyártása, ugye a háború után már nem folyt, újonakat már nem építettek. Volt egy kísérleti mozdonya a mávagnak és a gazdilagossági műveknek, úgynevezett radony, úgy hívták, V44-es pályaszám, kezdő pályaszámmal volt. Ebből egy készült el a háború alatt, a másik az pedig hát sajnos a háborús események folytán, amikor a mávagot találat érte, bombatámadás érte, akkor megsemmisült, úgyhogy ezt már tovább nem is építették. Az egyes V44-es mozdony, az egyes az egy darabig még üzemelt a háború alatt, aztán utána az is sérült tőle, úgyhogy aztán azt viselejtezték, széjjel bontották. Na mostan a villamosítás, hogy tovább folyjon, ugye, akkor kérem szépen elkezdődött a olyan formában, hogy villamos mozdonyokat 50 kerülgyűsű hálózatról táplálva, egyelőre 16 kiló voltam, mert abban az időben, az 50-es években, még a 60-as éveknek egy részében, az elején 16 kilovoltos feszültség volt ugye a Hegyesalmi oldalon, és közben megépítették 60-ig a felső vezetéket, ott is villamos mozdonyok jártak, tehát készült 12 darab V55-ös 3000 lóerős villamos mozdony, ez úgynevezett periódus, fázis és periódus változós mozdonyok voltak, ebből mondom 12 készült, és hát a 60-i oldalnak a vonalszakasznak a kiszolgálása, és úgy szintén a Hegyesalmi oldalon a gyors vonatok, személyvonatok továbbítására. Persze ez a mozdony univerzális volt abban az időben, és hát a teherforgalomban is úgy, mint gyorsvonati forgalomban néztek. Na mostan ennek voltak hiányosságai, ezt részben nem szerkesztési, hanem anyagellátási probléma. Nem olyan anyagok voltak, amiket föl tudtak gyártani, szigetelő anyagba értem én ezt, úgyhogy kisebb nagyobb zöggenőkkel üzemeltek. Na mostan utána, hogy tovább fejlődjünk a villamosítás terén, ugye akkor beindultak, akkor megszülettek a V41 sorozatú villamos mozdonyok, ez is 25 kilovoltos táplálással voltak, és egyfázisú rendszerre ugyanúgy, de egyenáramú fődinamóval voltak a vontató motorok táplálva. Úgyhogy ez 1350 lóerő teljesítmény körüli voltak a gépek. Aztán ezt bővítették tovább, volt olyan igény rá, hogy ezek a mozdonyok átkapcsolhatók voltak már olyanok, hogy 16 kilovolt és 25 kilovoltra. Tehát a 60-i alállomásnál hozták létre először azt a kapcsolatot, olyan az alállomást úgy építették meg, hogy 16 kilovoltot adott egy időben, de utána már tudott, hogy kapcsolni 25 kilovoltos energiarendszer táplálásra. Na mostan ez úgy, hogy amikor már füzesabonyi mentek a villamosítva volt a vonal, akkor ezek a mozdonyok már ott tevékenykedtek, és a tervonatoknak egy részét ők vitték egész Füzesabonyig. Aztán utána ment Miskolcig a villamosítás, aztán ment Szerencsig, ment Nyíregyházáig, és aztán végül elérte Záhonyt. És akkor ez a szakasz, ez már mind 25 kilovoltos feszültségrendszerrel volt táplálva. Ugyanakkor ebben párhuzamosan a vasútnak volt egy olyan kérése, hogy nagyobb teljesítményű villamos mozdonyt építsünk, és akkor születtek meg a V42-es mozdonyok. Úgyhogy a V41-es sorozatból 30 darab készült annak idején, a V42-es sorozatból még 42 darab készült. Most az a 42-es sorozatból úgy volt elképzelve, hogy az 2000 lóerő teljesítményt tudott is, de aztán közben jött problémák miatt, hát a teljesítményt vissza kellett venni, úgyhogy de azok már csak 25 kV-os feszültségre voltak alkalmasak, a két protó kivételével, az mind a két feszültség nemre már táplálása jól 15-25-re. Aztán utána, hát ugye még egy nyugat-európai munkaközösségnek a pályázatát megnyerték ki, és kérem szépen, amit a vasút indított, a magyar állam indított, és akkor vették meg a V43 sorozatú mozdonyoknak a gyártási licencét olyan formában, hogy az már 25 kV-os mozdonyok, tápláló feszültségű mozdonyok voltak, de szilícium egyirányítós mozdonyok, egy félvezető elem, amivel egyirányítja a megfelelő 1400 volt, 1500 voltos váltó feszültséget, úgyhogy így a vontató motoroknak 1400 volt feszültség, kapos feszültség jutott vontatásra. Kérem szépen, na most ebből a szilikből, hát azt 150 darab készült, sorozatban gyártotta. Na most az olyan formában volt a szerződés, hogy 7 darabot kintről kellett megvenni, tehát kint gyártották a szekrényeket, a mozdony szekrényeket a klubművek szállította, ott is építették össze, akkor az AEG volt az egyik vállalkozó, a Siemens cég volt egyik vállalkozó, akkor egy belga cég volt, aki vállalkozott ebbe a dologba, és aztán egyik a segédüzemgépek, a másik a transformátor, a harmadik a egyirányító, például a Siemens-esek az egyirányítót gyártották, mert akkor még nekünk nem volt a dióda gyártásunk, abban az időben még akkor az anódgyár nem volt így fölfejlődve, ami utoljára is volt, a tirisztorokat is tudtak vasúti kivitelre készíteni, vasúti üzenetek megfelelően. Na kérem szépen, a sziléket legyártottuk, és hát ezzel üzemeltek a vasút főképpen, és a fővonó járművei végeleinden a szilikből adottak. Na mostan emellett ugye igény volt egy nagyon teljesítményű dinamos mozdonyra. Így született meg a V63-os sorozatú 5000 lóerős mozdonynak a kérdése, és kérdésében meg is lett csinálva az 1970-es évekre, lett belőle gyártva 53 darab, 153 darab, és kérem szépen ezek a mozdonyok 6000 lóerő teljesítménnyel tudnak üzemelni. Na most ebből ez a 120 km óra sebességre alkalmas, egy nagy teljesítményű mozdony, úgyhogy aztán hát a vasútnak a vonó állományát, tehát a mozdony állományának egy jelentős részét képezik ezek a mozdonyok. Na most utána hát ugye a hazai gyártás sajnos leállt, a válogott is, mert a gazdaságosági műveket felszámolták, úgyhogy aztán vasútnak kellett egy új mozdonytípus után nézni, többek között abban olyan formában, hogy a több áramnemű mozdonyra volt szükség, és így került aztán rá arra, hogy a Taurusokat megvették, amik több áram lenne, tehát tud lenni 25 ezer volt a 15 kV-tal, és aztán ez a két áramnemű mozdonyok üzemeltettek, a magyar vasútnak is van benne. Na most már fölmerültek itt olyan, hogy olyan, ami 4 áramnemű mozdony, tehát tudja ezt a 25 kV-ot, a 15 kV váltakozó áramú táplálást, a 3000 volt egyenáru táplálást, ugye, és az 1500 voltot is. Tehát ilyen 4-3 nem mondtunk, az egy különleges kialakítás. Szóval röviden ennyi a villamos mozdonyokról.
Hát jó, és
akkor... Hatásfokban az már elhangzott, hogy elég jó. A villamos energia felhasználása viszonyítja, és hát itt a hazai viszonylatban a villamosított vonalakon általában 120 km/h sebességre alkalmas pályaszakaszok vannak. A hegyesalmi vonalat nem olyan régen építették át, hát ugye általában ott van 140 km/h sebessége is lehet.
Jó, köszönöm. Közönség következik. Jöhetnek a kérdések.
Ugye a mozdonyokat emlegette, meg a feszültséget, hogy ezek érdekelnek, például mi érdekelnek olyan villamossági dolgok, hogy például mostanában milyen erősek, vagy mennyi a fogyasztása, több, kevesebb.
Kérem szépen, a fogyasztás az mindig attól függ, hogy mennyi teher van utána, utána és mit kell, és milyen sebességgel kell továbbítani. Ez mind annak a
különböző. És milyen pálya.
És milyen pályaszakaszok. Milyen pályaszakaszok, hegyesen és síkterepen. Mert síkterepen egyszer elindítom, és szabadok a jelzők, és tudok haladni, akkor kevés a villamos energia, kevesebb a villamos energia felhasználás. De akkor, amikor vannak esetek, amikor összezsúfolódnak a vonatok is, térközről térközre, vagy állomásról állomás távolságra közlekednek, az bizony hát az több energiát igényel, mert ugye meg kell állni, ugye akkor megint kell indítani, megállni, indítani. Szóval ez mind fogyasztás, mind a gépkocsinál.
Ezek megállásnál ezek visszatáplálósak?
Na most kérem szépen, visszatápláló fék van a V63-os, de az nem visszatápláló volt, csak ellenállásos fékezés volt. Tehát a mozgási energiát, ami a sebességbe adódik, azt ugye a vontató motoroknak megfelelő átkapcsolásával egy ellenállás csoportra rávéve villamos áramot termel, mikor átkapcsol fékre, és akkor azt fékellenállásra véve hővé alakítja át. Ez nem visszatérítő fékezés, ugye? Na most ahhoz egy külön berendezés kell, úgynevezett váltóirányító kell, mert van egyenirányító, ami a váltakozó áramból csinál egyenáramot, és ugye azt kapják a váltató motorok, ugye? Vagy pedig amikor átáll féküzembe, például a Taurusnál, ugye most át tudnak állni, meg a több áramnemű mozdonyoknál átáll, vagy a motorvonatoknál, arra külön még azt még majd elmondom a motorvonatokkal kapcsolatos dolgot, akkor kérem szépen megfordul az áramirány, és akkor mint inverter dolgozik vissza a hálózata a trafóra, és nyomja, adja a feszültséget vissza a hálózatba. A kandó mozdonyokon volt olyan, mert azoknak szinkron sebessége volt a kandó mozdonyoknak. Na most a szinkron motornak az a sajátossága, hogyha túlfordult az üzemi fordulatnál, akkor megfordult az áramirány, és visszatáplált a hálózatba. Tehát a kandó mozdonyok akkor, amikor rejtmenetben mentek, ugye, a meglódul a szerelvény, ugye ebből kifolyan gyorsulna, igyekeznék továbbvinni, akkor villamos energiát termel magába a hálózatba vissza. Azt a bocókilnál is úgy szintén ugyanez volt a helyzet. Ugye? Na most a többi mozdony nem tudott, mert ugye az sima egyenirányító volt, de ott nem volt váltóirányító. Na most volt róla szó, hogy a V63-asoknál megcsinálják azt, hogy váltó, hogy abban is lehessen villamosan, azon csak ellenállásos fékezés volt a V63-as sorozatnál, a gigantoknál, és de a többi mozdonynál ottan pedig hát ugye, visszatápláló fékezés van, ahogy említettem az előbb, megfordul az áramirányi berendezés van, ami eléggé drága berendezés, hogy, mert azért nem születtek a V63-asokban, mert volt róla szó, hogy a fékellenállás helyett be lesz téve egy váltóirányító inverter, ami a villamosnéknek teljesítménynek megfelelően vissza tudott volna táplálni a hálózatba, de költségben, nagyon nagy költségben volna, hogy ez elmaradt a mozdonyokból. A V63-osoknak így maradt az ellenállás és fékelés. Na most a motorok a kapocs feszültsége, azt kérem szépen az egyenáram oldalon azt mondja, hogy például a V43-asoknál azt mondja, hogy 1400 volt feszültség. Nagy feszültségű motor, úgyhogy...
Ez mostani típus? Ez mostani?
Mostani, igen.
V43-as,
a Civic.
Civic.
Azaz. Akkor a barlangláb mozdonyoknál a motorok feszültsége a V41-es sorozatnál 550 volt, a V42-es eljöttem pedig 600 volt a motor feszültség. Rátérve a motorvonatokra, ott már kérem szépen, már ott aszinkron hajtás van, tehát hasonló elv alapján működik, mint a bocónál, motornál, egy periódus váltás van, és ezzel ott is, hogyha túlment a fordulaton, akkor ilyen tudott villamosan fékezni.
Jó, kérdés.
És ezek milyen, nem Magyarországon gyártott gépek, ugye?
Kérem szépen, ezek, amiről én beszéltem, azok mind magyar gépek, mint a Tauruszok kivételével.
Azt tudom.
Tauruszok kivételével.
Akkor én ezt kérdezem, hogy milyen technika segíti a mozdonyvezetőt? Tehát mi az, ami már több, mint ami a gőzmozdonyon nem volt, a dízelen már lehetett. Hogy néz ki belülről itt a vezetőfülke, hogy kell vezetni?
Na igen, ez is érdekes.
Kérem szépen, a két mozdony típus, amiről egyet nem mondtam, a V46-osat, a tolató mozdonyról, az is hasonló, de kisebb teljesítményű. Az a szöcskének is hívják, biztos látták már őket, a mozdonyokat. Úgyhogy kérem szépen, az is egyirányítós mozdony, és annak a villamos szabályzása ugyanúgy, mint a V63-as sorozaté, úgy van megcsinálva, hogy sebességszabályzás alá rendelt áramszabályzással működik a mozdony. Ez azt jelenti, hogy a mozdonyvezető, van egy sebességszabályzó potenciométer, egy kar a mozdonyon, beállítja arra a sebességre, amivel ő utazni akar, és akkor kérem szépen a másik karnak az áramot adja rá, tehát abban bekapcsolja az áramot a motorokra, és kérem szépen addig, ameddig el nem érte a beállított sebességet, addig kérem szépen abban az árammal vonta. Na most, amikor elérte azt a sebességet, akkor kérem szépen a sebességszabályzó az visszaveszi a vontatási áramot, és csak annyi vontatási áramot enged, amennyi a vonat továbbításához szükséges. Tehát gazdaságosan lehet vele utazni. Tehát nem úgy van, mint a barlanglár mozdonyoknál, vagy a kandóknál, mondjuk ott más volt, mint a szinkron sebesség volt, de itt a többinél ott rá kellett fékezni, a sebességtartást csak úgy lehetett megcsinálni. Na most itten a sebességszabályzó nem engedte tovább menni a sebességet nőni, visszavette a vontatási áramot, és akkor, amikor sík telepre ért, akkor beállt egy arra értékre, tehát egy X áramra, ami a vonat továbbításához, a sebességtartáshoz szükséges. Most akkor, amikor elkezdett menni hegymenetbe, tehát emelkedőre, akkor kezdett a sebesség csökkenni, akkor a sebesség ellenőrző berendezés, egy jeladó, ami a mozdonynak az egyik kerékpárjára van rászerelve, annak a feszültségét érzékelte a szabályzó, és mivel ottan csökkent, akkor az áramszabályzót nyitotta, és több áramot engedélyezett arra, hogy a vonatnak körülbelül 5 km vagy 2 km toleranciával pluszban vagy mínuszban tartotta a sebesség. Most ezek a szinkronhajtásnál is ugyanúgy megvan, meg van csinálva, úgyhogy annak megfelelően ez a sebesség szabályzást így meg van oldva.
Ma Magyarországon gyártanak még B43-asokat?
Nem, sajnos nem gyártanak.
Semmiért?
Nem, mert a gazvilágossági művek megszűnt, így ott volt a Lövőház utcán.
Minerális park lett belőle.
Minerális park lett belőle. A Málva volt ugye a kínai telep lett, ugye, itt a Kőbányai úton, úgyhogy aztán nincs aki gyártsa. Az északi jármű javítóban végezték itt a főjavításokat a gépeknek. Itt egy nagyon modern műhelyek voltak, ahol tényleg gyári színvonalon lehetett forgóvázakat javítani, meg pótolni, ugye egyéb dolgokat, és a villamos berendezés javítása végig minden. Sajnos ezek a két gyárat eladták, úgyhogy nincsen semmi ilyen. Sajnos.
Azt elfelejtettük még a Karcsabásnál és a dízelmozdonyoknál mondani, hogy azért a Bobó nevezetű tolató dízelmozdony az világhírű volt, ha jól tudom. És nem csak, hogy Magyarországra gyártottak belőle, hanem nagy létszámba külföldre, Pakisztántól kezdve, Egyiptomig, a világ számos helyén megfordulnak. Kína, számos helyen megfordulnak magyar mozdonyok, ahova garanciális szerelőkkel együtt Sanyi bácsék, Karcsi bácsék nagyon sokan mentek ki Magyarországról, és töltötték ott életüknek nagy részét.
Itt szabad elmondani még azt a villamos mozdonyok és a dízel villamos mozdonyokkal kapcsolatban. Én itt összeszedtem, már régóta, nem csak most, már régóta megvan nekem ez az adatuk. Azt mondja, hogy 1955-től például Bobóba akkor készült, azt mondja, hogy 2 darab Bobó, és aztán utána 1956 és 60 év között 38 darab Bobó készült, ezt tudod nagyon jó, úgyhogy kérdez szépen a MÁV részére, akkor 57-től 60-ig külföldire készült Bobó, azt mondja, hogy 44 darab, 58-tól 60-ig a Szovjetunióban a nagy Bobó, az készült 47 darab széles nyomtávú, ez a széles, mert aztán ebben van normál nyomtávú is, külön, akkor 68-ban 70-ig Kubába készült 70 darab mozdony, Bobó, szintén dízelvillamos mozdony. Kollégáimnak egy jó része ott volt kint, üzembe tartásra, és 71-től pedig készült 10 darab M63-as mozdony. Az összesen 261 darab mozdony, ami készült ez időszak alatt. Úgy szintén villamos mozdonyokban is, itten azt már említettem, 43-as, az is említettem. 43-asokban a pillanatra kellett módosítsam a számot, 290 darab készült a V43-as, a Szilikbe.
Akkor a mai korhoz kapcsolódna a kérdésem, hogy nagyon sokféle szerelvényt, vonatot vásárol a MÁV. És nekem ezzel valahol az a gondom, hogy több alkatrész kell, nehezebb az egészet szerintem szervizelni, hogy ti ezt hogy látjátok? Jobb lenne egy standard mellett, vagy egy mellett, nem, nyilván azért egy 2-3, de hogy ne 10 féle különböző helyről vásárolt szerelvény fusson. Mert ugye akkor nálunk már a régi pólmakocsikat sem gyártják ezek hát, szerint, ugye?
Nem, jár, nincsen. Hát Dunakeszin van még valami
gyártani.
Jó, tehát vásárlások, a vasút már vásárlásai, van Stadler, van orosz, van francia, szóval hogy látjátok, talán spanyol is.
Az a Schlieger, a Kafkacsi. Hát igen.
Szóval ez egy külön probléma a magyar vasoknál, olyan szempontból, hogy ezért volt annyi vasúti jármű, annyi például én a villamos oldalra gondolok, annyi mindent kell raktározni. Mert előbb-utóbb hiába van az, hogy úgy adják meg, úgy kötik meg a szerződést, hogy a garancia ideje alatt a gyárnak a szakszemélyzete végzi el a karbantartási munkákat. Lásd Pusztaszabolcsra, ugye, ott van a, hogy is hívják a Stadler, ugye, és ők látják el az üzemben tartást. Ugye? De most mi lesz akkor, amivel volt erre példa sajnos, mert ezt külön elmondom, hogy például amikor letelik a garancia ideje, akkor ki fogja átvenni, a MÁV képes-e lesz arra, vagy az ország képes-e lesz arra, hogy a megfelelő szakszemélyzetet párhuzamosan kifejlesz-e. Nem beszélve az anyagellátásról. Mert így én gazdos voltam, én tudom azt, ugye, hogy mik voltak a kollégáim is tudják, akik ebben a műjönben éltek és dolgoztak, ugye, hogy sokszor anyag problémából meg kellett mozdulnokat állítani. Ugye? Na most, hogy oldjuk meg a problémát? Volt, hogy lement a mozdulról a garancia, de a MÁV-nak nem volt, mert valami véget nem volt. Ugye? Akkor jó, a gyár kisegítette, mert össze kellett dolgozni. És kérem szépen, hogy ez hogy lesz megoldva, az a kapcsolatot tudják-e tartani, avval a szállító céggel, ugye? Mert azért ott a fogacervuza és e pénzbe kerül, de itt hazai viszonylatban sokszor el lehetett intézni egymás között úgy a dolgokat, hogy azért a vasút ne álljon meg és menjen. Itt jön bele az a dologba, hogy az embernek ugye az volt a cél, hogy tudjunk dolgozni és menjen a vasút. Nem hátráltattuk ezzel a dolgokat egyáltalán. Sőt, elmegyeltettük, ahogy lehet.
Mondhatni valamit?
Tessék.
Erről, hogy pont a múlt éjjel olvastam, hogy a MÁV és a Stadler most, tehát nem tudom, hogy készül megállapodni, vagy megállapodtak ugye arról, hogy a karbantartásból a MÁV is ki akarja venni a részét. Tehát, hogy pont erre készülnek fel, hogy majd egyszer ugye ezekről a Flirt motornak, akkor ugye lejár a garancia, akkor ugye valami mindig csak legyen még utána is, hogy most nem tudom, hogy a ténylegesen a munkaerő felkészítése folyik, vagy csak a kapcsolatteremtés, ezt nem tudom. A másik meg ugye példa erre a garancia lejártával, hát úgymond üzemképtelenségre, ugye vannak a Bombardier, ugye a Talent motorvonatok, ugye pont ott volt egy ilyen, hogy a féktárcsa talán elkopott, és ugye ezeket nem tudták pótolni időben. Még ebben a garancia idő alatt voltak, tehát még ott sem volt tökéletes az anyagellátás. És ugye annak pont az a nehézsége, hogyha még egyet elmondhatok, hogy a plusz, ami nehezítette a dolgot, ugye a Talent motorvonat, ugye az eleve két áram nemű, ugye az jár át Ausztriába, és ugye nincsen más ilyen motorvonata. Amának ezért kellett ugye pótolni és ugye átszállásos megoldást alkalmazni a határon. Tehát nagyon-nagyon komoly dolgokat tudja ezeket okozni, hogyha nem megfelelő az anyagellátás vagy a garancia.
Sokszor az anyagellátási dologban részben pénzügyi, de részben szervezési problémában lehet főcsőben. A másik azt akartam még elmondani, hogy annak idején, amikor a bocó mozdonyokról lejárt a karbantartási garanciája a gyáraknak, tehát a MÁV-nak is a Gansz-Villanynak, akkor kérem szépen, hát ugye mi, nekünk ott voltunk körülbelül 50-en, akik ebben a 12 mozdonnyal foglalkoztunk. Tehát a revíziót mindent mi csináltunk. Na és kérem szépen egy helytelen intézkedésből kifolyólag, ugye azt mondták, hogy na kérem, a vávosok nem jönnek oda, mert nekik megvan a maguk dolga, de majd, ha lejár a garancia, akkor átveszik a feladatot. És mi történt? Ugye nem volt nekik elég szakemberük, és kérem szépen azáltal az történt, hogy voltak, hogy mozdonyok megálltak, mert karbantartást nem lehetett megcsinálni. Na most szerencse volt a bánatban az, hogy akkor volt egy létszámleépítés nálunk, mivel lementek ezekre a mozdonyokra a garancia, és úgy szintén tőlünk voltak dolgozók, akik átmentek oda dolgozni, így megoldódott részben a probléma, de csak részben, mert az anyagellátás nem volt. Csak később.
Jó, akkor én azt javasolnám, hogy térjünk át a forgalom irányításra úgy, hogy utána még a vasúttörténeti parkkal tudjunk zárni.
Na, még azt akartam kérdezni, hogy körül egy gépről milyen súlya van egy gépnek, hogy hát
attól függ,
ferelényt visz?
Attól függ, melyik a villamos mozdonyoknak, azt mondja, hogy például a gigantnak az 120 tonna. 20 tonna tenger nyomása
van. És hány volt?
Az 5000 volt. 5000 volt.
Itt még a fiatalember, amikor
ezt mondtam,
azt hiszem.
Hát nem volt, akkor nem volt.
Nem volt,
az 5000 volt.
Ez a mozdony van átépítve nálunk a parkba.
Szimulátornak,
ahol föl lehet menni a vezetőállásra, és a eredeti kezelőszervekkel lehet.
Ugyanúgy, sebességszabályzás,
minden az eredeti kezelőszervekkel lehet használni.
Hogy például ezt nem lehetne egyszerűen, úgyhogy akiket érdekel az ilyen elektronikai dolog, hogy megnézhetnének így gépet, hogy néz ki, milyen, olyan a belsője, veszélyük el, hogy...
Dehogy nem.
De majd a végén ezt elmondom, jó? Akkor most térjünk át a forgalomirányításnak a feladatára, a munkájára. Jó? És akkor nincs kérdés, hanem úgy általánosságban mit kell tudnunk, hogyan működik ma a vasútnak a forgalomirányítása?
Hát egy érdekes, összetett, de nagyon célszerűen végrehajtott struktúra. Végre kezdődik a forgalomistától, amit ismerünk a menesztő tárcsa, azt hiszem már szóba került az elején, tehát az állomásokon. Ott kezdődik a dolog, hogy a vonat indulásra készen föltartja a induló tárcsát a mozdonyvezető fel, és elindul a vonat. Tehát őt ellenőrzi a vonali menetirányító, amely egy úgynevezett szakaszokra van bontva a vasúti pálya, szakaszirányítóknak is nevezik. Azt hiszem, ott, ahol említettem már ezeket a vízállomások vagy szénállomások, körülbelül ilyen távolságot képzelünk el egy-egy szakasznak, amely szakaszon belüli vonatforgalmat egy ember át tudja tekinteni körülbelül ez, és irányítja, hogy gazdaságosan menjen. Tehát a gyorsabban haladó vonatok elől, a lassabban haladó vonatok ne zavarják a gyorsabban haladó vonatokat, a tehervonatok is el tudjanak menni. Tehát úgy képzeljük el, hogy különböző sebességcsoportok vannak. Amikor itt szó volt az elején egy fél mondatban, hogy a vonatnak számai vannak, ebben a vonat számokban bent van minden, ami a vonatra jellemző. Az, hogy a vonat mikor közlekedik, tehát órára, tudom én, éjfél és két óra között, vagy kettő óra és négy óra között, Pest felől indul a vonat, vagy Pest felé jön a vonat, hogy az tehervonat, hogy a személyvonat, tehát minden más. Ennyi típusú vonat, és ebben a sebességük is. Tehát nagyon lényeges az, hogy a vonatok egymástól gazdaságosan tudjanak közlekedni. Ennek a összehangolása a szakaszirányítónak a feladata.
És ez a gépből jön az egész vezérlés?
Kérem?
A gépből jön az egész vezérlés, hogy hova érkezik?
Ezt most már van, ahol gép, van, ahol még manuálisan. Tehát úgy képzeljünk el, hogy grafikonokat vezet a menetirányító, egy ilyen koordinátarendszert. Tehát egy koordinátarendszerbe, időbe, térbe elhelyezve a vonatok, és a állomásoktól kapott adatok alapján rajzolja, és annak alapján pedig irányítja a vonatokat, hogy melyik vonat hova tudjon menni. Na most ezek a szakaszirányítók. Vannak vezérigazgatósági szinten pedig, akik a szakaszirányítókat fogják össze. Ott már egy kicsit a feladatok megnagyobbak a feladatok, tehát a részletekkel ott már nem foglalkoznak. Ott már az a lényeg, hogy egy tranzitvonat például, ami Záhonyból Bécsbe megy, tehát az országon átmegy, vagy az északról délirányba, tehát belépővonat Komáromba, kilép Kelebián, vagy Röszkén, vagy bárhol, hogy ezeket a vonatokat az országba hogy vigyék át. Hiszen ezek a nemzetközi vonatok, ez mind gazdasági érdek fűződik ezekhez a vonatokhoz, tehát lényeg az, hogy minél gyorsabban, minél gazdaságosabban átvigyék. Ez pedig a vezérigazgatósági menetirányítóknak a feladata. Nagyon figyelik ezeket a vonatokat a vonat késésekért. Tehát szigorúan felelősségre vonják őket. Itt bizonyos elszámolások vannak, tehát minden percért, vagy minden késésére el kell számolni, és itt mindenki egy bizonyos függőségi rendszerben van a fölötte lévőtől. Tehát a vezérigazgatósági szakaszirányító rendelkezik, hát ha ilyen, olyan, hogy a szigorúan foglalkozik, parancsol, a másiknak, itt a vastag, mindenki parancsol, tehát ilyen parancsrendszer van, és azokat a rendelkezéseket, mi rendelkezéseknek hívjuk, mindig végre kell hajtani. Tehát nyilván a felelősség is azért, aki kiadja a parancsot, hogy ez a vonat megy most előre, és a másik vonatnak rovására, mert ugye egy pályán csak egy időben egy vonat közlekedett. Tehát körülbelül így néz ki, nagyon-nagyon megnagyolva a forgalomszabályozásnak a rendszere. Ugye ehhez aztán minden más ide tartozik, minden más ennek a rendszernek van alávetve a pályafenntartás, hogy azok a vágányok azok tökéletesek legyenek, hogy olyan sebességgel tudjanak a vonatok menni, ahogyan az előírható, mert most már a tervonatok is 100 km-es sebességre alkalmasak, a pálya is annak legyen, a pálya is arra legyen alkalmas. Itt a Kovács úr az elején mondta, hogy ugye hogy a lassú jelek és ilyesmi, azért pedig másik szakszolgálat járhat volna felelősségre. A biztosító berendezés, ami a szemaforoknak a pontos működését, illetve az jól működjenek, a távközlési berendezések jól működjenek, a forgalmi személyzet a helyén legyen, a mozdony személyzet pedig, hát ugye mondani sem kell, hogy ő pedig a testét és az életét viszi bele az egész dologba, azt mondom, hogy ő pedig, hogy az ő rovására megy az egész dolog, hogy az forgalom biztosan közlekedjen az a vonat, hogy amikor az a kiállati jelző, vagy az a jelző szabadra áll, akkor nyilván a pálya is szabad legyen. Tehát szabadon tudjon menni olyan sebességgel, mint ami a gépre, a kocsira, a vonatra megengedett sebesség.
Elnéztem a két vonat közt, hogy egyik megy másik, nem ér össze, de mégis valahogy megvárják egymást, hogy nem tudom, az miért van például, hogy az egyik megy, a másik megáll, még a másikat bevárja, vagy...
Egyvágányú pályákon, igen, ez van, pontosan ugye, hogy a szembe jövő vonatot meg kell várni, mert egy pályán...
Nem, a másik ott van mellette, csak egyik elmegy, a másik jön,
és egy... Kétvágányú pályán, és biztos egyik fontosabb vonat, a másik nem fontos.
Csak akkor nem ér össze a kettő a lépcső...
Hát az pontos, nem, az pontosan megvan, ugye volt itt a szó az előbb az űrszelvényről, azt hiszem, hogy beszéljünk be. Itt minden a forgalmi utasításokban pontosan le van írva. Egy ilyen megfogalmazásokat, ezt mindenkinek így kell tudni. Például az űrszelvény azt mondja, a járművekkel, árukkal, személyekkel elfoglalt terület pályára merőleges metszete. Ez az űrszelvénynek a fogalma. Tehát az, amiben a vonat belefér, elvág egy keresztbe, megadja az a űrszelvény, tehát azon túl nem lóghat ki semmi, se egy lépcső, se egy áru, tehát ha deszkával van az a kocsi megrakva, semmi, abban az űrszelvényben mindennyien bele kell férni. Ha esetleg olyasmi fordul elő, hogy az kilóg, hát az megint csak már a bíróságot tartozik. Tehát nagyon szigorúan veszik ezeket a dolgokat, és az előre forduljon, hogy egyik vonat a másikkal összejön. Tehát a pályák viszont egymás mellé úgy vannak építve, hogy a vágány tengelyeknek a távolsága, tehát ugye azt mondjuk, hogy van a sín és van a vágány. Ha egy sínet látunk, az csak sín, ha kettő van egymás meg az a vágány, azon fér el, illetve azon az az 1435 mm-es nyom, normál nyomtáv, amit ugye szó volt róla, ha angol mértékkel mérjük, az a 8 láb, 4,5 hüvely távolság, a Stephenson, amit még abban a időben az első gőzmozdonynál megszabott. Ha azt megfelezzük, ott a vágánytengely, és meg van határozva, hogy a következő vonal vágánynak a vágánytengelye milyen távolságra kell, hogy legyen tőle, ettől a vágánytól, olyan távolságra legyen, hogy ha az azon lévő járművek, hát össze ne írják, sőt, még köztük egy kis hely legyen, pontosan megvan, hát itt a most már a milliméterekkel nem akarok itt elrelni semmit.
Jó, most akkor elnézést, nagyon elszaladt az időnk, és még szeretném, hogyha Gergő a vasútörténeti parkot egy picit úgy összefoglalóan bemutatná nekünk, és a lehetőségeket elmondaná.
Hát 2000. július 11-én stílszerűen vasutas napkor nyitotta meg kapuit a vasútörténeti park. Ez régen egy fűtőház volt, az északi fűtőház, annak a helyén létesült. Ahogy itt az előbbiekben is elhangzott, hogy mivel a villamos vontatás a leghatékonyabb, és ez a fűtőház a nevében is benne van, javarészt dízel, illetve gőzmozdonyok tárolására, szerelésére, javítására szolgált, kicsit érvényét vesztette, és felmerült a kérdés, hogy mi legyen belőle ebből a fűtőházból. Elég sok szobor gőzmozdony és szobor mozdony állt rendelkezésére a MÁV-nak, amiből akár egy múzeumot is lehetett létrehozni, és ha nem akartuk azt, hogy a vastelepen végezzék ezek a járművek a szétdarabolva a kilóra. A sorsukat akkor létrehozták ezt a Magyar Vasút Történeti Parkot, ami azt hiszem, hogy Európában, Közép-Európában úgy tudom, hogy a legnagyobb interaktív, nevezzük múzeumnak interaktív múzeum, vagy park, és egyre nagyobb a látogatottsága szerencsére. Igazság szerint, amit az elején már említettem, azért jött létre, hogy az új generációnak is be tudjuk mutatni a vasútnak a történetét, a fejlődését, ezt különböző kiállításokkal, illetve interaktív programokkal visszük végbe. Azért interaktív múzeum, vagy interaktív parknak hívjuk, mert nagyon sok dolgot saját bőrén tapasztalhat meg az ember, mint pedig itt a beszélgetés közben egyszer-kétszer már említettem, egy villanymozdonyt átalakítottunk szimulátorra, kipróbálhatják bárki, aki odajön a parkba, a kézi hajtányozást, ami egy nagyon élménydús programnak számít. Ezt a kézi hajtányt ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy 8 férőhelyes kis, én csak csapatszállító járműnek szoktam hívni, amit régen a pályamunkások használtak. Ez egy kézzel hajtott járgány, amit két tengelyel és egy kb. 400 méteres szakaszon lehet kipróbálni. Lehetőség nyílik a park területén alkalmanként gőzmozdony vezetésére, de inkább azt mondanám, hogy dízelmozdony vezetésre, ezt a látogatók szintén kipróbálhatják. Igen, ez egy nagyon jó kis program, és ha még esetleg nem említettük, akkor egy 400 méter hosszú kis kerti vasút is épült a park területén, ami nem csak a kisgyerekek számára okoz örömet. Ha minden jól megy, akkor augusztus közepére ezt a 400 méteres kerti vasutat ki fogjuk bővíteni még 400 méterre, de közel 800 méteren lehet a park területén száguldozni ezzel a kis járművel. 15-20 szobor mozdony van kiállítva, szobor gőzmozdony van kiállítva körülbelül a park területén, amit meg lehet mászni, végig lehet rajta nézni, és általában a csoportoknak, főleg a gyerekeknek ott szoktuk elmagyarázni, mert ott van előttünk, ugyebár ott lehet ezt a legjobban tapasztalni, hogyha személyesen ott van az ember, ott szoktuk elmagyarázni, hogy hogy működik egy gőzmozdony, ott érzékelik azt, hogy mekkorák a kerekek, ezekről, amikről beszéltünk, hogy melyik az univerzális, melyik a személy, tehervonati, ott a legjobb. Fordítókorongot is ki lehet próbálni, ez nem tudom, hogy ki mennyire ismeri ezt, vagy tudja ezt a fordítókorongot, hogy mi ez, mire szolgál. Ezzel kettő darab fordítókoronggal rendelkezünk, az egyik az kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy a kedves látogatókat megforgassuk rajta, és bemutassuk azt, hogy hogy is működik egy ilyen szerkezet, vagyis hát ez a mai napig még használják. Körülbelül 11 hektáron fekszik ez a park, a 90%-a szabadtéri program, szabadtéri lehetőség, ezért ajánlatos naposabb, szebb időre tenni a kirándulást, hogyha esetleg arról lenne szó. Üzemképes sín személygépkocsink is, mi a neve?
Vágánygépkocsink,
személyvágánygépkocsink is van, ez egy Csajka nevezetű, amit alkalmanként beszoktunk üzemelni, és pár éve a lóvasút is nagyon nagy sikernek örvend. Saját lovunk nincsen, de felszoktunk bérelni egy pacit, most már a harmadikat fogyasztjuk, hogyha jól tudom, hogy a évek során, és van egy kis omnibuszunk, amivel a parkon kívül egy kilométeres szakaszon körülbelül ki lehet próbálni a lóvasutazást is.
Hát, nyitvatartás.
Hétfő kivételével, hát ilyen múzeum nyitvatartásunk van, hétfő kivételével minden nap nyitva vagyunk, várjuk a látogatókat nagyon sok szeretettel, és 10 órától 18 óráig tart nyitva a park. Annyit kell tudni az interaktív programokról, hogy ezek általában 4 óráig üzemelnek, csak 16 óráig.
Az már nem jó.
De külön kérés esetén természetesen tovább is nyitva tudunk.
Hát mert vannak sokan, akik dolgoznak, olyanok is szeretnek, én is például dolgozok.
Most a hétvégén is 18 óráig vagyunk nyitva. Most itt a szünetben itt már beszéltünk a Lacival arról, hogy ha esetleg itt megszervezitek itt magatok között, kiírtok valamit, vagy megbeszélitek egymás között, hogy kinek lenne kedve ellátogatni a vasútörténeti parkba, akkor nagyon sok szeretettel várunk benneteket, és egy idegenvezetéssel egybekötve ezeket az interaktív programokat lehetőség szerint ki is tudjátok próbálni. Hogyha van rá igény, jó?
Mikor lett még ilyen? Érdekes volt, ahogy így elsorolták ezeket a dolgokat.
Ez mindig. Ez a nyári nyitvatartásunk alatt, ezek az interaktív programok, ezek mindig vannak a nyári
nyitvatartásunk. Nem, hanem itt helyben például.
Hát ide helyben hajtán nem tudunk kihozni, se kell.
Nem képet, nem, önök.
Én mikor jövünk legközelebb?
Igen.
Mi akkor jövünk, amikor hívnak. Na és sok szeretettel jövünk, és látod a idősebb kollégáknak erről állt az életük a vasúttal kapcsolatos, ezzel összefügg, akár reggel 6-ig is itt tudnának mesélni.
Hát sok érdekességük hát volt, sajnos csak
utolsó. Azért mondtam, hogy ezt megszervezetek azt, hogy kigyertek, ott még több információt.
Jó, akkor ezt megígérem, hogyha én kapok információt bárkitől, hogy szívesen kimennének, akkor én ezt leközvetítem, és elszaladt az időnk, úgyhogy nagy sajnálatomra be kell kezdeni a mai napot. Mindannyiótoknak nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és egyben üdvözöljük a holnap kórházból szabaduló kollégátokat.
Átadjuk, és ő is üdvözletét.
Jó, köszönöm szépen.
Mi is köszönjük. Köszönjük szépen.